nagyon nagy meglepetés volt ez mindenki számára. A polgári lakosság számára, ugyanúgy, mint a hadsereg, illetve a hírszerzés számára, aminek van, amiből van mit tanulnia majd Izraelnek. Ennyi sok rakéta elkapására egyszerűen nem alkalmas a rendszer. Kilövő rakéta is rendkívül költséges, 20-50 ezer dollárba kerül egy darab ilyen rakéta. Tehát tessék azt elképzelni, hogy mennyibe kerül kilőni több száz gázai rakétát, megsemmisíteni több száz vagy több ezer gázai rakétát. Emberi pajsként használják az ártatlan civileket, és aztán lehessen mutogatni, hogy de hát az izraeliek lövik a palesztin óvodákat.
Ötven éve nem látott háborús konfliktus alakult ki a gázai övezet és Izrael határa közelében. Erről beszélgetünk ma többek között Megyeri Jonatán rabbival, az EMI kommunikációs igazgatójával és a Neokon főszerkesztőjével. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a szíves meghívást.
Megegyeztünk, hogy tegeződünk, amit szintén köszönök. Picit beszéljünk arról, hogy ez a szombati nagyon sokak által váratlannak ítélt esemény, ez mennyire volt váratlan, és mennyire volt szimbolikus. Hiszen egyrészt, ahogyan arra utaltam is, 50 éve volt a Jom Kipuri háború, ráadásul szinte napra pontosan, hiszen ha jól emlékszem, akkor október 6-a volt annak
egy
a kirobbanása.
A polgári naptár szerint, ugye hát a héber naptár szerint számoljuk, de főleg a zsidó ünnepeket, és ez is egy ünnepnap volt szombat, sabát volt először is, másosorban Smini Atzeret ünnep, az Szukot, a sátoros ünnep lezáró ünnepe, tehát duplán, hogy is mondjam, nehezített
terhelt terep, volt, igen.
Nehezített terep, mint egy két héttel Jom Kipur után. Tehát igen, de polgári naptár szerint egy nappal, október 7-én.
Ez egy szándékos szimbolika lehetett a támadók részéről?
Minden bizonnyal, igen. Az ünnep az egész biztos, a sabát egész biztos, hát azért olyankor mindig védtelenebb a zsidó állam, ünnepekkor is, sabátkor is, úgy tűnik. Úgyhogy biztos, hogy erre volt időzítve.
Ugye én azt mondtam, hogy 50 éve nem volt hasonló, de tulajdonképpen Izrael állam megalakulása óta nem volt olyan háborús konfliktus, ami ilyen rövid idő alatt ennyi emberáldozatot követelt volna. Mennyire volt ez most egy meglepetésszerű támadás?
Ez így van. Úgy tűnik, hogy ugye nagyon nehéz megítélni a helyzetet, de tájékozódva az izraeli hírcsatornákról, úgy tűnik, hogy nagyon nagy meglepetés volt ez mindenki számára. A polgári lakosság számára ugyanúgy, mint a hadsereg, illetve a hírszerzés számára, amiből van mit tanulnia majd Izraelnek. Azt gondolom egyébként, hogy az ezzel kapcsolatos konklúziókat még korai levonni, és talán nem is arra kell koncentrálni jelenleg, hanem a honvédelemre, illetve a háború megállítására. De egy bizonyos ponton természetesen utána kell nézni annak, hogy milyen esetleges, mit lehetett volna jobban csinálni, hogy finoman fogalmazza.
Nyilvánvalóan nem csak mi, hanem a teljes magyar és nemzetközi sajtó szombat délelőtt óta ezzel a konfliktussal foglalkozik. Ezért bizonyosan sok minden már többször elhangzott, de egy picit kronológiailag vegyük sorra, hogy mi történt szombattól mostanáig.
Tulajdonképpen szombat kora hajnalban a Hamász terrorista szervezet, a gázai övezetet irányító Hamász terrorista szervezet támadást intézett a zsidó állam ellen. Egy brutális támadásról van szó, abban az értelemben, hogy nagyon rövid idő alatt, 20 percen belül, egyes becslések szerint 3, más becslések szerint kb. 5000 rakétát indítottak a gázai övezetből a zsidó államra.
Igen, erről kikerültek a közösségi médiára videófelvételek, és ugye talán ebből a szempontból is újszerű ez a helyzet, hogy a social media, a TikTok világában egyik pillanatról a másikra elárasztotta az internetet a rakéták egyrészt becsapódásának, illetve megjelenésének a felvétele. Ez mennyire segít ilyenkor a helyzet megítélésében?
Én azt gondolom, hogy bizonyos tekintetben segít. Ugye bizonyos tekintetben persze dramatizálja az eseményeket, és a pánik elkerülését nem segíti. Ugyanakkor fontos az, hogy a világ közvéleménye első kézből értesüljön, és magam is hírgyártással foglalkozunk, de fontos az, hogy ne csak a híradásokból, illetve a hivatalos híradásokból értesenek az emberek az eseményről, azért ez egy nagyon drámai, hogy mindenki gyakorlatilag egy mobiltelefonnal a kezében riporterré válik abban a pillanatban. Tulajdonképpen itt sokan valószínűleg azon gondolkodnak, hogy a sokat emlegetett és ismert vaskupola rendszer, ami az egyik Izraelt védő rakéta elhárító rendszer, mert több van egyébként a különböző magasságokban, különböző távolságról érkező rakétákat más és más rendszerek fogják föl, de a legismertebb közülük a Vaskupola, amely a gázai rakétákat szokta felfogni. Sajnos ezt a kifejezést nem tudjuk elkerülni, mert rendszeresek ugye a rakétatámadások. De ilyen rövid időn belül ennyi sok rakéta elkapására egyszerűen nem alkalmas a rendszer.
Mennyire ezt tudta megszűrni a támadást? Van erről bármiféle ismeret, hogy mondjuk
nagyon
az 5000-ből...
Nagyon minimálisan. A vaskupola rendszer nagyon egyszerűen működik. Van 8 vagy 10 egység Izraelben, ezek rakétakilövő egységek, számító radarok követik az eseményeket, és amint észlel egy radar egy rakétát, hogy elindult volna mondjuk a gázai övezetből, vagy akár Libanonból, akkor kilő egy ellenrakétát. Abban az esetben kiszámítja a támadó rakéta röppájáját, hogyha ez lakott területre esne, akkor küld egy rakétát, amely ezt lelövi még a levegőben. Ha nem lakott területre esne, akkor pedig általában hagyja leesni, mert egy ilyen kilövő rakéta is rendkívül költséges, 20-50 ezer dollárba kerül egy darab ilyen rakéta. Tehát tessék azt elképzelni, hogy mennyibe kerül kilőni több száz gázai rakétát, megsemmisíteni több száz vagy több ezer gázai rakétát. De a rendszer nem alkalmas úgy tűnik arra, hogy amikor ilyen nagyon sok, hát ez azt kell, tehát hogy 20 percen belül 5000 rakét, ez másodpercenként 5-6-8 rakétát jelent, ezt a légvédelem nem tudja. Ez egy nagyon, nagyon taktikus húzás volt a terroristák részéről.
Hogyan lehet ennyi rakétát egy nem túl nagy területen a gázai övezet, csak hogy el tudják helyezni a nézők, ez kb. 2/3 budapesti terület, egy nagyon sűrű lakott terület.
És rendkívül sűrű lakott, így van.
Hiszen kb. 3 millióan élnek ott, tehát legalább másfélszer annyi, mint jelenleg a magyar fővárosban. Hogyan lehetett ennyi rakétát, ezek nem zsebre rakható tárgyak, tárolni észrevétlenül? Még abban az esetben is, hogy ott valóban a Hamász gyakorolja a felügyeletet, a hatalmat.
Azt kell tudni a gázai övezetről, én egyébként 30 éve jártam utoljára bent a gázai övezetben, akkor még Izraelhez tartozott, de nem olyan régen voltam a közvetlen közelében egy katonai bázison, ahol meg tudtunk tekinteni olyan alagutakat, amelyeket a Hamász terroristái használnak a gázai övezetben. A gázai övezetet fölülről valóban egy 3-4 Budapest méretű területről van szó, ugyanakkor alatta a New Yorki metró vagy a londoni metró rendszerhez képest is brutális alagútrendszer van az egész terület alatt, amelyet gondosan ástak ki az évek alatt. Nem tudom, mennyi időnk van, de azért azt kell tudni, hogy mondjuk amikor egy melegházat, egy növény, hogy mondják ez melegháznak?
Egy üvegházat
építenek ugye növénytermesztésre mondjuk a gázai övezetben, akkor ott azt a hadsereg mindig nagyon erősen figyeli, mert hogyha nagyon sok földet hoznak ki talicskával rövid időn belül, akkor ott valami történik, mert akkor egy fedett területen alatt lehet alagutakat ásni. A rakéták, ezek föld alatt, a rakétákat föld alatt tárolják. Jellemzően alagutakban, aztán bekerülnek épületekbe, amelyek alatt szintén húzódnak ezek az alagútrendszerek. Tehát így több kilométer hosszú, sok-sok kilométer hosszú, egyébként nagyon félelmetes voltunk bent egy ilyen, tavaly decemberben jártam bent egy ilyen alagútban, amelyben az izraeli katonák gyakorolnak. Én kicsit klausztrofób is vagyok, de aki nem annyira klausztrofób, az is azért, amikor bemész, már nem tudom én, 100 méter mélyen egy ilyen alagútba, és már se előre, se hátra nem érzed, hogy hol a vége, akkor ez rendkívül félelmetes. Szóval ilyen alagutakból van sok száz a gázai övezet alatt, tulajdonképpen egy svájci sajthoz hasonlít a terület alatta, és itt építik össze a rakétákat, amelyek a legnagyobb kérdés, hogy hogy kerülnek be, ugye alkatrészenként kerülnek be. Ugye a gázai övezet jellemzően blokád alatt van tartva a tengeri oldalon, az izraeli hadsereg által, tehát ott elvileg nem tud bekerülni fegyver, Egyiptomon keresztül viszont, ahonnan szintén a gázai övezet a határos, be tudnak kerülni fegyverek. De ez mindig egy jó kérdés, ezek a rakéták nem készen érkeznek, a legtöbbje azért azt kell tudni, hogy alkatrészenként kell összeszerelni őket nekik bent. És hát nem is a legmodernebb körülmények között feltétlenül. Ez a szerencse, mert emiatt ezek a rakéták jelentős része nem is kellően fejlett, vagy nem is fejtik megfelelően azt a hatást, amit elvárnak tőle. De a lényeg, hogy azt mindenki kérdezi, hogy ilyen sok alkatrész, ilyen sok anyag, hogy tud egyszerűen bekerülni.
Hát egy milyen anyagi nagyon... forrásból, ez ugye a másik nagyon fontos kérdés, hogy azért itt érkeztek feltételezések, mind Izrael állam részéről, mind pedig a nemzetközi sajtóban, hogy ez ki finanszírozta?
Ez teljesen egyértelmű, és erről is érdemes nagyon sokat beszélni, mert az teljesen egyértelmű, hogy Irán pénzeli, és Iránból jönnek ezek az alkatrészek. Először is a rakéták egy részére rá van írva, hogy Made in Iran, tehát viszonylag könnyű kitalálni. Másosorban Hamász nem csinál ebből titkot, tehát ők megköszönték most is tegnap, vagy tegnap előtt az egyik Hamász vezető köszönte meg Iránnak a támogatást, amit nyújtottak fegyverek tekintetében. Ugye a Hamász Iránnak egy előre tolt úgynevezett proxy hadserege, vagy szervezete, több ilyen is van Iránnak, vagy amelyet teljesen kontrollál, vagy amelyet részben kontrollál, vagy finanszíroz, és úgy kontrollál. A Hezbollah Libanonban egy ilyen szervezet, és a Hamász Gázában egy ilyen szervezet.
Hogy tud elhitetni a Hamász azt, hogy ő tulajdonképpen tetszhalott állapotban van, és nem jelent veszélyt, mert hogy az elmúlt egy-másfél év rakétatámadás kampányai során ő nem vett részt ezekben, sőt valóban egy ilyen védtelen szervezet látszatát keltette a nemzetközi politika irányába.
Ez is egy másik fontos tanulság az én meglátásom szerint, amit a mostani szituációból majd egyszer elemezni kell, az pedig az a tény, hogy csak azért, mert az elmúlt másfél év relatíve csendes volt, ugye tavaly tavasszal volt egy utoljára egy nagy kampány, csak azért, mert relatív csendes volt, ez nem azt jelenti, hogy eközben a Hamász tétlenül ül, és békésen, nem tudom, napozik, mert a föld alatt nagyon kemény munka folyik a részükről. Tehát ez is egy fontos tanulság, hogy egy másodpercre nem lankadhat az izraeli hadsereg, illetve az izrael védelmi erők figyelme, mert ott nem pihenne.
Mi történt a rakétatámadás után?
Reggel megindultak a rakéták, és ezzel párhuzamosan megindultak terroristák a határkerítés irányába. Ott sikerült átjutniuk ezen az egyébként tényleg nagyon biztonságos határkerítésen, ügyes csellel, és aztán buldózerekkel neki rohantak, a építkezésre használt buldózerekkel rohantak neki ennek a határzárnak, határkerítésnek, amely azért volt megdöbbentő, mert az utóbbi években nem fordult olyan elő, hogy ilyen nagy számban terroristák bejussanak Izrael területére.
Ez milyen nagyságrendű létszám?
Több száz terrorista került be izraeli városokba, izraeli településekre, a gázai övezet közelében. Városok vagy települések, mint Ofakim, vagy Sderot, meg hasonló helyek, kibucok és egyebek. És a terroristák válogatás nélkül gyilkoltak, illetve túszokat szedtek. A túszok, gondolom fogunk róla beszélni, a túszok között rengeteg idős ember van, nők, és nagyon sok gyerek is sajnos.
Kommunikál egyébként az a Hamász, hogy ezek katonai túszok?
Kommunikálja a közösségi médián, tehát a Twitteren, vagy most már X-en, teszik ki folyamatosan, hogy milyen túszokkal rendelkeznek. Ugye ez nyilvánvalóan az ő szempontjukból ez egy komoly érdem, és az igazság az, hogy tényleg rendkívül veszélyes. Ugye azt abba kell belegondolni, hogy beszélünk körülbelül 130 túszról tegnap, egy párat most azóta sikerült kimenteni, de még mindig 100 fölött van, 120 fölött van talán a túszoknak a száma, és még van egy csomó ember, akit Izraelben eltűntnek, nyilvánítottak, tehát nem lehet pontos adatokat tudni. A Hamász saját bevallása szerint tegnap reggel 100 túszról beszélt, az iszlám dzsihád, egy másik terrorszervezet Gázában, ő pedig 30 túszról beszélt, ami őket illeti, tehát egy 130, és még egyszer...
Volt erre példa az elmúlt évtizedekben, hogy nem ilyen mennyiségű, mert hogy azért, aki figyeli a gázai övezet környékén zajló eseményeket, vagy az Izraellel kapcsolatos eseményeket, az azt tapasztalta az elmúlt mondjuk két évtizedben, hogy egy-egy túsz, de akár egy-egy holttestnek az átszállítás egyik helyről a másikra, az arról való megegyezés is hónapokig zajló folyamat volt.
Ez pontosan így van.
Mi történik 130 ember illet esetében?
Ez a millió dolláros kérdés, hogy mi történik. Ugye mindannyian, vagy talán a nézők, hallgatók is emlékeznek Gilad Shalitra, az egy tizedes, egy izraeli hadseregben szolgáló fiatal tizedes volt, aki sok évig volt a gázai fogságban, és aztán több száz terroristát bebörtönzött, konkrétan terrorcselekmények miatt Izraelben börtönbe tartott terroristát kellett kiadnia Izraelnek a Hamásznak cserébe Gilad Shalitért, és nagy nehezen sikerült egy ilyen megállapodást tető alá hozni. Szóval azt kell tudni, hogy Izraelben nem hagynak katonát hátra, semmilyen esetre sem, még holttestet sem hagynak hátra, tehát minden lehetséges eszközzel megpróbálják kiszabadítani, vagy kivásárolni, kialkudni a katonáikat, természetesen a civileket, természetesen, illetve még a holttesteket is, akár sok-sok terroristát adnak át, bebörtözött, még egyszer tényleges cselekményekért. Tehát azért gondoljunk bele, hogy ez
van,
milyen...
De van erről most információ, hogy most mit akarhat a Hamas?
Egyelőre nincsen. Még szerintem nincsen abban az állapotban, hogy a vagy a túszokról, a túsztárgyalások meginduljanak. Én azt gondolom, hogy ez a napokban már el fog kezdődni. Természetesen lehet, hogy vannak, nem tudok róla. Tehát a híradások egyelőre ilyesmiről még nem mondanak, még rakéták repkednek Gázából, illetve az izraeli hadsereg ugye megtorló akciókat folytat, tehát válaszlépéseket tesz Gázában szombat este óta. Ellentmondásos hírek jönnek, illetve ellentmondásos nyilatkozatok születnek egyébként, vagy nem egyértelmű nyilatkozatok születnek feltétlenül az izraeli vezetés részéről, ennek nyilván taktikai okai vannak. Ugye nagy számban még nem indult be az izraeli hadsereg Gázába, tehát úgy tetszik, katonai bakancsok még nem mentek be nagy számmal. Kisebb számban igen, tehát én magam is láttam ma reggel egy idős asszony, egy izraeli túszt, akit sikerült kiszabadítani az izraeli hadseregnek. Azt kell tudni, hogy ez egy nagyon, ahogy te is mondtad, ez egy nagyon sűrűn lakott, nagyon kis terület, rendkívül sűrűn lakott. Képzeljenek el a kedves nézők, hallgatók, olvasók egy olyan egy lakóépületet, amelyben akár 60-70-80 ember is tartózkodik, akiből 1-2-3-5-10 terrorista van. Most ezt repülőgépről, vadászreplőről, még amilyen precíziós is a rakéta, amit használnak, nagyon nehéz kilőni embereket. Egy bizonyos ponton az izraeli hadsereg kénytelen lesz minden bizonnyal. Annak érdekében, hogy a terroristákat likvidálja, kénytelen lesz behatolni minden bizonnyal a Gázába, amit mindenki nagyon fél, nyilván azért, mert ez sok élet, sok emberi életbe fog kerülni, sok terroristákat nem számolom az emberi életek közé, de mondjuk akár izraeli katonák, Isten ments, vagy civil áldozatok, Isten ments, ami elkerülhetetlen egy ilyen szituációban.
És természetesen megtépázná Izrael nemzetközi tekintélyét és reputációját is.
El fog indulni egy folyamat. A folyamat az jellemzően, hogy a nemzetközi közösség Izrael mellett van, aztán utána Izrael megtorol, lesz egy megtorlás, azt még egy ideig a nemzetközi közösség még támogatja, és azután Izrael nagyobb erővel fog fellépni.
És akkor hirtelen
mindenkit békére intenek, és önmérsékletre intenek, és aztán jönnek majd az Izraelt elítélő nyilatkozatok, jellemzően az Európai Unió országaiból elsősorban, vagy először, meg hát nyilván az arab országokból. Aztán Izrael azt fogja mondani, ez az én verzióm, nem tudom, hogy ez így lesz, de eddig ez mindig így volt, és akkor Izrael még azt fog mondani, hogy még, srácok, még nem tudjuk abba hagyni, mert még nem végeztük el a dolgunkat. És aztán idő után, amikor Izrael akkor fog leülni a tárgyalóasztalhoz, amikor már a fontos feladatokat elvégezte, jelenleg még nincs ebben az állapotban, még nincs elvégezve a munka nagy része.
Úgy fogalmaztál, hogy eddig még mindig így volt, de ugye én a bevezetőmben is arra utaltam, hogy ez egy példátlan cselekmény, legalábbis az áldozatok számát tekintve ilyen rövid idő alatt. Mit lehet tudni az áldozatok számáról, mit lehet tudni a sebesültekről?
Ma reggeli állapot szerint több mint 900 izraeli halottja van ennek a háborúnak egyelőre. Érdemes tudni, hogy a 900-ból, ha jól emlékszem, akkor 50-60 izraeli arab áldozata van, vagy ha úgy tetszik, nem zsidó áldozata van, arab. Egyébként vannak keresztény áldozatai is, illetve drúz áldozatai is a háborúnak. És mindegy 2700 sebesültje van, akiről a becslések szerint most 500-600-ról mondják azt, hogy súlyosan sérült, ami hát a dolog természetéből fakadóan, a halottak száma az sajnálatos módon, Isten ments, emelkedni fog, úgy tűnik, hogy ez elkerülhetetlen, 2700 sérültről beszélünk, tehát ez egészen brutális, közel 1000-nél vannak a halottak, ez példátlan. Tehát azt kell megérteni a tavaly tavaszi kampány során, egy ember élet is, egy ártatlan ember élete is drága természetesen. Tavaly tavaszi kampány során, amikor emlékszem, 21-22 izraeli áldozat volt, tehát ez a példátlan
összehasonlíthatatlan.
Összehasonlíthatatlan.
Picit beszéljünk arról, hogy mindezek után, a drámai cselekmények után mit tett Izrael állam. Mi volt az elsődleges reakció? Ahogyan te mondtad, ennek elindult egy hadi része, ez a dolog természetéből adódóan normális. Mi történik a politikában? Tehát azt azért lehet tudni, hogy Benjamin Netanyahu eddig sem volt jó helyzetben, jó politikai helyzetben. Mondjuk úgy, hogy nem volt kiegyensúlyozott az ő kormányzása az elmúlt időszakban. Hát ez most biztosan nem hiányzott. Milyen az ő megítélése most? Mennyire lehet ezt az ő nyakába varni? Mennyire firtatják az ő felelősségét? Hiszen azért ott komoly ellentétek, komoly ellenfelek vannak, komoly politikai ellentétek vannak Izrael államon belül.
Ez kétségtelenül így van, hogy az elmúlt hónapokban, sőt, hát tulajdonképpen az új kormány megalakulása után lehetett hallani komoly ellenszérről, jellemzően egy jogi reform kapcsán. Voltak tüntetések, heteken, hónapokon át tartott.
Tulajdonképpen folyamatos tüntetések
folyamatos
voltak.
Folyamatos tüntetések. Kormányválságról nem lehetett beszélni, mert a kormánykoalíció erős többségben kormányoz. De minden esetre nem, tényleg nagyon nehéz helyzetben volt a miniszterelnök. Jelenleg úgy tűnik, hogy Izrael népe összefogott, vagy a problémára koncentrál és kevésbé keresi a felelősöket, talán nem is tartunk itt, és ez mindenképpen így helyes, hogyha ez így van, hogy még korai ilyesmiről beszélni. Egy bizonyos ponton persze majd kell, de most egyelőre tényleg arra kell koncentrálni, hogy mielőbb véget érjen a pusztítás. De ami a politikát illeti, egy egységkormány formálódik, vagy... Egy ötlet fogalmazódott meg valamiféle egységkormányról, folynak tárgyalások.
Ennek ki volt a kezdeményezője?
Ennek a Netanyahu volt a kezdeményezője, de az is igaz, hogy nem mondta meg, hogy ennek milyen feltételei volnának, és a jelenlegi állapot szerint a miniszterelnök elképzelése az, hogy mindenkit beinvitál az egységkormányba, de kéri, hogy ne szabjon senki feltételeket a csatlakozáshoz. Ami én azt gondolom egyébként, hogy így helyes, nem szabad feltételeket. Itt két fontos figuráról beszélhetünk egyébként, akinek a csatlakozása
szimbolikus
fontos lenne, szimbolikus jelentőségű lenne. Az egyik Benny Gantz, aki egyébként magyar származású, és talán egy hónapi járt itt Magyarországon, magánlátogatáson. Szóval Benny Gantz, ő egyébként egy katonaember, volt vezérkari főnök, a Netanyahu korábbi szövetségese, most az ellenzék egyik vezetője, és az ő pártja, amelyben szintén fontos rangja van, vagy fontos pozíciót tölt be, egy Gadi Eisenkot nevű, szintén volt vezérkari főnök, egy nagyon ismert és elismert katonember. Tehát az ő csatlakozása volna talán a legsürgetőbb. A másik, akiről szó van, az Lieberman, a Viktor Lieberman. Ugye ő egy orosz származású, pontosan ő maga moldáf, ha jól tudom, de orosz ajkúakat képviselő legnagyobb párt az övé. Lieberman egy jobboldali figura, egyébként Gantz is. Lieberman egy... mi a megfelelő szó, egy talán azt lehet mondani, hogy szélsőségesebb egy kicsit, mármint ami a palesztin helyzet megoldását illeti. Úgyhogy ezek a tárgyalások folynak. Egyelőre az ellenzék legnagyobb pártjának vezetője Yair Lapid, aki szintén magyar származású, azt nem tudom, hogy a kedves nézők tudják-e, de Yair Lapid egyelőre még nem jelezte, hogy milyen módon, ha egyáltalán csatlakozna. Fontos volna a politikai egység mutatása. Egyrésztről fontos volna az izraeli morál, a polgárok moráljának felemelése
meg szempontjából. Meg a nemzetközi közvélemény felé is.
És a nemzetközi közvélemény felé is pontosan így van. Ez nagyon nehéz egy megosztott társadalomban, de erről beszél mindenki jobb oldaltól bal oldalig. Sőt, ha úgy lehet mondani, szélső jobb oldaltól szélső bal oldalig Izraelben, hogy fontos volna valami egységkormány. Én őszintén remélem, hogy a politikusokban van annyi belátás, mert azt is kell, nyilvánvalóan nem vagyok naív, tudom, hogy ez nem úgy működik, hogy az ember leül egy asztalhoz és feltétlenül kezet ráz. Nyilván bonyolultabb ennél a helyzet, és nagyon sok mindenről nem tudunk, de nyilvánvalóan mindenki ezt reméli, hogy valamiféle egységkormány. Ez eddig a pillanatig még nem történt ez meg.
Most, amikor ezt az adást fölvesszük kedd délelőtt 11 óra után nem sokkal, az a legfrissebb katonai hír, hogy 35 zászlóai az izraeli hadseregből ott vár a gázai övezet határánál. A te véleményed szerint mi lenne most a helyes döntés?
Nem vagyok katonai szakember, nem vagyok biztonságpolitikai szakember. Arra nem vállalkoznék, hogy azt megítéljem, és nem ismerem annyira a szituációt természetesen. A sajtóból értesülök mégis az eseményekről, dacára, hogy az egyik fiam vasárnap este a magyar kormány által küldött mentőjárattal jött vissza Izraelből.
Ő mit mesélt? Bocsánat, akkor viszont váltsunk egy pillanatra témát, ha már ezt behozom. Nem akartam a személyes szállat behozni, bár tudom, hogy már beszéltél róla nyilvánosan. Ő mit tapasztalt, akár már a reptéren, hiszen tudjuk arról, hogy például egy nagy létszámú roma közösség is kim volt éppen Izraelben, őket is akkor hozták haza, de hát számtalan olyan ember, akik kisebb csoporttal utaztak, vagy magán utazáson, üzleti úton voltak ott, nagyon sok embert hozott haza a magyar kormány katonai gépeken.
Így van, és ezért minden elismerés a magyar kormányt illeti. Rendkívül fegyelmezett, precíz, profi, igazán profi, minden kritikát nélkülöző módon hozta haza a magyar kormány magyar állampolgárokat, aki haza akart jönni, magyar állampolgárokat. A fiam északon volt, tehát távol gázai övezettől, de Netanya várostól nem messze, és Netanyában is megszólaltak a szirénák, tehát légiriadó ott is volt. Úgyhogy ilyen tekintetben nem volt érintve pont a háborús övezetben. Ez egy pici ország, tehát semmi nincs nagyon messze. Amikor azt mondom, hogy északon volt és messze volt, azt kell a kedves nézőknek elképzelni, hogy itt beszélünk mondjuk 80 kilométeres távolságról, tehát nem egy őrületes.
Ami ezeknek a rakétáknak nem létező távolság egyrészt. De ő mit mesélt? Ez örvendetes, hogy nem volt az igazán nagy baj közelében, de nyilvánvalóan ott a repülőtéren nem csak magyarok, hanem más országok állampolgárai is nagyon nagy számban jelen voltak. Minden bizonnyal volt tapasztalatuk. Egyrészt más országok állampolgárai tudták, hogy ki fogják őket vinni, vagy a magyarok tájékoztatták arról?
Nem
hogy...
csak Magyarország menti ki a polgárait, más országok is.
De hogy erről milyen jó volt a kommunikáció, mert azt mondod, hogy a folyamat az rendben volt, azt nem lehet kritizálni. De...
Semmit nem lehet kritizálni, ez a dolog A-tól Z-ig tökéletesen simán működött. Aki fölfélt az első járatra, az első járaton jött haza. Aki nem fért fel az első életre, a fiam egyébként, és innen is gratulálok neki ez a nagyon emberséges megnyilvánuláshoz. Ő átadta a helyét az első járatról valakinek, aki már nem fért volna a föld, acár, hogy a családja az első járaton lett volna, ami nagyon becsületes és derék dolog. Azt hiszem három gépen jött haza 325 magyar polgár, ha jól emlékszem. És az elejétől a végéig, ahogy a követség vagy konzulátus felvette a kapcsolatot a kintartózkodókkal egészen odáig, hogy a repülőtérre eljuttassák őket, illetve hogy hazajuttassák a magyar állampolgárokat. Ez le a kalappal nagyon profi szervezés volt, és nagyon gyors és nagyon profi szervezés volt.
Egy utolsó kérdést engedj meg, tudom, hogy nincsen nálad a kristálygömb és nem vagy jós. Mivel számol a nemzetközi közvélemény, mivel számoltok ti, ez mennyire egy elhúzódó konfliktus?
Abból lehet kiindulni, amit az izraeli kormány, illetve a védelmi erők tisztviselői mondanak, akik hosszú konfliktusra számítanak. Az intenzitását tekintve, ez nem csak vágyvezérelt, hanem talán realista is, hogy az intenzitását tekintve azért ez visszább fog venni.
Ugye a Hamas is ezt jelentettem abban, hogy ők akár hónapokig tartó konfliktusra is fel vannak készülve.
Ami azt jelenti, hogy még sok rakétájuk is van, és még elszánt sok terroristájuk is van. Egy elhúzódó konfliktusra kell számítani.
Ezek itt hónapok?
Néhány hét, és akár néhány hónap is lehet, amíg a dolgok mondjuk egy ilyen nyugvó állapotba kerülnek. Az, hogy mikor lesz egy olyan alacsony intenzitású a konfliktus, amely, ha úgy tetszik, már megszokott sajnos, az azért remélem, hogy azért az hamarosan bekövetkezik. De még egyszer, az izraeli védelmi erők egyelőre még nem fejezte be a dolgát Gázában, még nagyon messze van tőle, még nagyon nehéz, nagyon véges.
Mi ez a dolog? Mert ezt nagyon sokszor elmondtad, de amikor én rákérdeztem arra, hogy mi lenne jó, mi a dolguk?
A terroristák kiiktatása.
Az összesé? Mert hiszen arról beszél évek óta az izraeli kormányt, az izraeli védelmi rendszert ismerők jelentős része, hogy nem érdeke Izrael államnak a Hamas teljes felszámolása, mert nem tudja, hogy milyen abban a légüres térbe be.
Ez még akár így is lehet.
Mert hát mi számít a terroristák felszámolására?
Ugye a terrorizmussal az a rendkívül nehéz a tradicionális vagy konvencionális háborúhoz képest.
Nem lehet rá felkészülni, nem lehet rá védekezni.
Nem tudod pontosan, hogy hol vannak alvósejtek, kik lehetnek azok, akik könnyen hogy alvos egynek nevezzük a nem aktív terroristát, aki nagyon hamar be triggerelhető és terroristává válik. Tehát ezekről nagyon nehéz, de az, hogy a vezetőket kiiktassák, illetve megsemmisítsék az alagutakat, a fegyverraktárakat, a rakétakilövőket, amelyek lakóházakban vannak telepítve, óvodák, iskolákba, kórházakba vannak telepítve, szándékosan természetesen, hogy emberi pajsként használják az ártatlan civileket, és aztán lehessen mutogatni, hogy de hát az izraeliek lövik a palesztin óvodákat, ami ugye alapesetben nem volna természetesen így. Tehát ezeket mindenképpen meg kell semmisíteni. Tehát vissza kell lökni Gázát. Most az izraeli belpolitikában különböző hangokat lehet hallani, ami azt gondolom, hogy érthető, hogy vannak olyanok, akik egy sokkal radikálisabb válaszlépést várnak az izraeli vezetéstől, akár egy olyat, hogy amit az ember azt gondolom, hogy ösztönösen mond, amikor azt látja, hogy ma reggel is kikerült három darab olyan gyermek képe, az egyik 3 éves volt, 4,5 meg 11 éves gyerekek, akik túszul vannak, akiket túszul ejtettek, és Gázában tartanak fogva a szüleik nélkül. Ez felfoghatatlan. Nekem van egy majdnem 5 éves gyerek, ez felfoghatatlan, hogy ilyesmi történik és történhet. Tehát ezeket a terroristákat, a terrorista vezéreket, a fegyverraktárakat meg kell semmisíteni, a rakétakilövő állomásokat meg kell semmisíteni, az alagutakat fel kell számolni, a kerítést vissza kell építeni, biztonság, garantálni kell a határ biztosítását, vagy a határzárat.
És a túszokat ki kell szabadítani.
A túszokat ki kell szabadítani, így van, tehát azért ez egy tű a szénakazalban, ráadásul ezek jól el vannak rejtve, és mindeközben, erről nem beszéltünk, de talán ha még van egy fél perc, akkor erről érdemes, hogy mindeközben nagyon óvatosnak kell lenni az izraeli katonai vezetésnek, ugyanis könnyen eszkalálódhat a helyzet. Olyan térség más országa is bevonódhatnak,
ahol jelenleg még béke van.
De hát jó Isten tudja, hogy mikor jön el egy olyan pont, amikor esetleg nem tetszésüket nyilvánítják ki más országok. És hát aztán ott van északon a Hezbollah, róla beszéltünk nagyon röviden, aki már rakétákkal támadja Izraelt északról. A Hezbollahnak nagyon sok rakétája van. Több, mint a Hamasnak. És
sokkal kényelmesebb helyzetben vannak azáltal, hogy nem szétszerelve kell becsempészni.
Ahogy mondott pontosan, ugye ez egy Irán által finanszírozott terrorszervezet, legális terrorszervezet Libanonban. Több 100 000 rakétája van a Hezbollahnak, nagyon jó minőségű rakétái vannak. Tehát, hogy ne nyíljon egy északi front, vagy a Golán-fennsíknál egy szír front, erre nagyon kell ügyelni. És hát a Cisziordániában, Judea, Szamáriában élő palesztinokat is fontos pacifikálni, hogy ott a nyugalom biztosítódjék, hogy nehogy onnan is... Ugye hát azért arról lehet hallani, hogy Jeruzsálemben, mecsetekben a hitszónokok már arról prédikálnak, hogy menjetek és öljetek zsidót. Tehát itt nagyon könnyen változhat a helyzet, Isten ments, és nagyon könnyen egy többfrontos háborúvá fajulhat ez az esemény, ami jelenleg még főként Gázára és az északi határa koncentrálódik.
Én azt gondolom, hogy ezzel a témával még kénytelenek leszünk foglalkozni, de nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és békét kívánok mindannyiunknak.
Így legyen, a nézőknek pedig köszönöm a figyelmet ebben a rendkívül hosszúra nyúlt adásban. Várjuk a kommenteket természetesen a komment szekcióban. Viszontlátásra!
A műsor a Béton partnere.